Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Gyere velem egy legendás átok nyomába. A mai első állomásunk a messzi Indiába, a maharadzsák és mesés kincseik világába vezet. Ezután a fényűző francia udvarba, majd Amerikába kalauzólag, a mérhetetlen bazallás és gazdagság kellős közepébe. Majd egy ördögűzésre, aztán a föld mélyébe, sok millió évvel ezelőttre. Végül pedig egy gemológiai laborba, ahol néhány meghökkentő tény kerül majd elénk. A mai epizód főszereplője az elátkozott Hope gyémánt. A híres hírhet rendkívül ritka, sötétkék színű gyémánt, amelynek történetét babonák, halálesetek és egyéb tragédiák övezik. A Hope gyémántot a természet egyik legnagyobb kuriózumának tartják, mivel a zafír mély, gazdag, kék színét mutatja, a gyémánt minden ragyogásával, tökéletességével, keménységével együtt. Istenek és égkövek. Történetünk és a gyémánt diadal menetele Indiában kezdődik, ahol először bányázták őket. A szanszkrit nyelvben a gyémántra a leggyakrabban használt szó a vajra, a villám, ami Indra, a hinduizmus egyik harcos istenének szimbóluma. Ezen felül egyfajta fegyverként is szolgál, amelyeket szertartásokon használtak. A védák, az ősi indiai szentírások szerint a drága kövek a föld csodálatos tulajdonságait hordozzák. A gyémántok pedig valamennyi közül a legcsodálatosabbak. Az ősi indiaiak a gyémántokat az istenek vagy démonok csontjainak tartották. Mindegyik gyémánt valamely istenséghez tartozott. Csak néhányat említenék meg. A hatszögletű gyémántok Indra, a már említett mendörgés, villámlás és harc istene, a Rigvéda egyik legfőbb istensége tulajdonában voltak, a sötét, fekete gyémántok Yama félistenhez, a halál és az alvilág urához tartoztak. A kékes-vörös színű, illetve háromszögletű gyémántok Agni a tűzisten tulajdonában voltak. A rendkívül ritka kék színű gyémántok pedig Visnuisten, a hinduisteni hármasság, a Trimurti egyik alakjához tartoztak, akit egyébként gyakran kék bőrszínnel, négy karral ábrázoltak. Gyógyászat. Az orvosok a hindu kultúra ősi napjaiban úgy vélték, hogy a gyémántnak hatalma van a betegségek gyógyítására. A láztól kezdve az emésztési problémákig mindenre használták. Ez a hit nagyrészt abból ered, hogy amikor valaki megkóstolta a köveket, állítólag ízek törtek elő belőlük. Az ízeket pedig az orvosok interpretálták és betegségekhez társították. Hitték, hogy sok más betegség mellett gyógyítja a gyomorpanaszokat, a depressziót, a fertőzéseket, a memóriavesztést, a fáradtságot, bőrbetegségeket és a rémálmokat. Egyébként a korai időkben minden gyémántot természetes, vagyis nyers állapotában használták csiszolatlanul. Mivel a köveket az istenek vagy démonok csontjainak tartották, szentségtörésnek nyilvánult volna a kövek szétvágása, vagy akár csak csiszolása is. Védelem a csatákban. De nem csak gyógyító hatást tulajdonítottak a gyémántoknak. A maharadzsák a csatában nehéz, vastag bőrből készült gyémántokkal kirakott melvértet viseltek. Úgy hitték, hogy az istenek mágikus, védő tulajdonságokkal ruházták fel őket. A gyémánt nagyon fontos és nagyra becsült drágakő volt az ősi hindu kultúrában. És a gyémántokkal kapcsolatosan egy csomó hiedelem is elterjedt. Például, ha fekete foltok vagy karcolások voltak rajta, az úgy tartották balszerencsét vagy katasztrófát hoz annak, aki viseli. A balszerencsét hozó gyémánt viselője rokonságának, vagyonának és életének pusztulását okozza, míg a jó gyémánt elpusztítja az ellenséget és csökkenti a villámcsapás és a mérgezés veszélyét. Különösen sok élvezetet hoz a maharadzsáknak. Apropó maharadzsák. Az indiai maharadzsa, vagy maharáni, megjelenéséhez elszakíthatatlanul hozzátartoztak a nemes fémek és a drágakövek. A művészien megmunkált drágaköveket az uralkodók az ujjaikon, karjukon, csuklójukon, nyakukon, turbányukon viselték, és fegyvereket és egyéb használati tárgyaikat is díszítették velük. A drágaköveknek misztikus jelentőséget tulajdonítottak. Így például a smaragdok állítólag az intelligenciát, a gyöngyök a temperamentumot, a rubinok pedig a napfényt hozták az életbe. Mivel az ékszerek, a gazdagság és a hatalom státusz szimbólumai is voltak, a maharadzsák mindig a legszebb köveket és a legkitűnőbb aranyműveseket keresték. Némely maharadzsa elképzelhetetlenül gazdag volt, és ez azt jelentette, hogy egy bizonyos idő után a gyémántok és más drága kövek egyszerűen felhalmozódtak a háztartásaikban, olyannyira, hogy a köveket néha csak papír nehezékként használták, mint például a világ egyik legnagyobb gyémántját, a híres 162 karátos Jacob gyémántot is. Parodában pedig, ha nem kevésbé híres Dél Csillaga nevű gyémántot egy felnyergelt és feldíszített zsiráf nyakába akasztották, és az így kidekorált állat az emberek szórakoztatására vonult végig az utcákon. És itt jön még egy kurióz történet, egy kuriózum. Bár a maharadzsák általában bőkezően és időben kifizették a szállítóik számláit, Mahbub Ali Pasha Hyderabadból kivételt tett, ha már említett Jacob gyémánt esetében. A kereskedő csak az ár felét kapta meg a szállításakor, a többit valószínűleg soha, a férfi tönkrement. A gyémánt pedig elkeveredett, még nem a maharadzsa fia és örököse fedezte fel apja halála után, nem hiszed el, az apja egyik papucsában, a nagy lábúj környékén. De most nézzük, hol bukkan fel a főszereplőnk, a Hope gyémánt, először a történelemben. 1663-ban a francia hugenotta ékszerkereskedő Jean-Baptiste Tavernier elindult hatodik és egyben utolsó útjára, Perzsiába és Indiába. Magával vitt mai árfolyamon úgy 10 millió dollár értékű ékszereket és más értékes tárgyakat, hogy eladásra kínálja őket. Célja az volt, hogy ezeket a darabokat eladja a perzsa sahnak Iszfahánban és a mogul császárnak Indiában, majd hogy a bevételt indiai gyémántokba fektesse. Tavernier 1640 és 1667 között járta a világot, drága kövek után kutatva. Többször is ellátogatott Indiába, ami abban az időben híres volt a nagy méretű színes gyémántok előfordulásáról. Ő írt először az indiai bányákról, amelyek közül hármat meg is látogatott. Több hatalmas és híres gyémántot hozott Európába, mint a nagy mogult, a Regentet és a Koh-i-Noort. És ezt a bizonyos, különleges, rejtélyes, rendkívül ritka kék gyémántot. A legenda szerint a Hope gyémánt egy hindu templomból származik, ahol Vishnu isten szobrának egyik szeme volt. Tehát létezik egy másik kék gyémánt is, de azt soha nem találták meg. Egy férfi belopakodott a templomba, és amikor a papok éppen valami mással voltak elfoglalva, ellopta az egyik követ. Ám nem sokáig birtokolta a követ. Mikor kifelé lopakodott volna a templomból, kezében a kővel, lecsapott rá Vishnu haragja, és a tolvaj a templom ajtaja előtt holtan esett össze. Félig nyitott markában ott csillogott a kék gyémánt. Kis idő múlva arra jött egy férfi, aki meglátta a holttestet és a gyémántot. Felvette és eltűnt vele a városban. Röviddel később felkereste Tavernier-t és eladta neki a gyémántot. Ő pedig elindult vissza Európába. Miután a kő eltűnt, Vishnu, aki a hindu szent háromságban a fenntartó, a megtartó szerepét tölti be, megátkozott minden lelket, aki viselni merészelné, vagy akár csak kapcsolatba is kerülne az ellopott Isten szemmel. Az átok érje nem csak a gyémánt tulajdonosát, de mindenkit, aki hozzáér, hozzon bal szerencsét és halált mindenkire. Az állítólagos Isten szem egy 115,28 karátos csodaszép kék gyémánt volt. Tavernier a drágakövet egyébként lilának és legmagasabb tisztaságúnak írta le. A lila megnevezés, utána néztem, egyébként a kék szinonimája volt abban az időben. Lenyűgöző színétől elragadtatva úgy döntött, hogy megvásárolja. Ez a gyémánt kicsit háromszög alakú volt. Egyébként az Instagramon posztoltam többek között Tavernier eredeti rajzát a Hope-ról is, ha érdekel. Egyesek úgy vélik, hogy a kő az Andhra Pradesh tartományból, Golkondából, a Kollur bányából származott. Tavernier a könyvében, amelynek igencsak ötletesen a Jean-Baptiste Tavernier hat utazása címet adta, nem írja le pontosan, de nem ad pontos információt arról, hogy hogyan és mikor és kitől vásárolta. 14. Lajos a trendsetter napkirály. Tavernier 1668-ban érkezett vissza a Franciaországba, amikor is 14. Lajos a nap király meghívta az udvarába, hogy bemutassa neki a gyémántokat, és hogy elmesélje neki kalandjait. 14. Lajos megvásárolta a nagy kék gyémántot, 44 másik nagy és 1122 kisebb gyémánttal együtt, Taverniernek pedig nemesi rangot adományozott. Lajos ezzel egy trendet indított el Franciaországban és Európában. Az udvarnál hirtelen mindenki gyémántokat akart, minél nagyobbakat és minél többet. A legendák szerint azonban Tavernier nem élvezhette túl sokáig nemesi rangját és az újonnan megszerzett vagyonát. Az átok lecsapott rá. A kereskedőt vadkutyák tépték szét egy oroszországi útja során, miután eladta a királynak a gyémántot. Más beszámolók szerint azonban az ékszerés csontjaiból nem lett vadkutyák csemegéje, sőt, az akkori viszonyokhoz képest szokatlanul hosszú életet élt, és 84 éves korában halt meg. 14. Lajos nagyon szerette a kék gyémántját, de azt akarta, hogy jobban csillogjon. A gyémántot ezután 3 darabra vágták, és ezek egyikéből lett a Hope gyémánt. 1673-ban ezután úgy döntött, hogy újra csiszoltatja a gyémántot, hogy fokozza annak ragyogását. Súlyából sokat vesztett, de így még szebben csillogott. Ezután 14. Lajos hivatalosan a korona kék gyémántjának nevezte el, és gyakran viselte egy hosszú szalagon a nyakában. 14. Lajos ugyan talpig aranyban és gyémántban, de a csapások sorát szenvedte el. Egy kivételével minden törvényes gyereke gyors egymás utánban halt meg. A király gyötrelmesen fájdalmas végét pedig lába üszkösödése okozta, ami szintén táplálta az átokról szóló történeteket. Gyakori volt-e a gyerek halandóság és az elhalázás fertőződések miatt a 17. és 18. században? Abszolút. Mindazonáltal a hinduisten átka valószínű jobban hangzott. A kő később 15. Lajoshoz került, aki megbízta a korona ékszerészt, hogy a kék gyémánt és egy nagy vörös spinell felhasználásával egy díszt készítsen az aranygyapjas rendszámára. Amikor 15. Lajos meghalt, unokája 16. Lajos és Marie Antoinette örökölte meg a French Blue-t, akik gyakran és örömmel viselték a követ. Bár nem olyan gyakran, mint közös barátnőjük, Marie-Louise hercegnő, azaz Madame Lamballe. Egyesek szerint ennek az átoknak tudható be, hogy Marie Antoinette-re és férjére a guillotin általi halál várt. 1793-ban a fejük hullott, és egy kivételével valamennyi gyereküknek komoly sors jutott. És sajnos Madame Lamballe sem kerülhette el a sorsát. A kék gyémántot olyannyira gyakran viselte, hogy az udvar és a nép a kék nagykövet lassan vele kötötte össze. Ami talán hízelgő volt a darabig, az sajnos a végzetévé vált. 1792-ben a szeptemberi mészárlások egyik első áldozata lett. A király és Marie Antoinette bebörtönzése után Marie-Louise-t kegyetlenül kivégezte a csőcselék. Ha gyenge gyomrú vagy, akkor most inkább ugorját pár másodpercet. A feldühödött tömeg kalapáccsal esett neki. Ütötték, ahol csak érték, majd kibelezték és lefejezték. A fejét ezután egy vastüskére tűzték, és Marie Antoinette börtönének ablaka előtt vonultak fel vele. A rémuralom idején a korona ékszereket, köztük a kék gyémántot is, elkobozták a királyi pártól, amikor 1791-ben megpróbáltak elmenekülni Franciaországból. Az ékszereket a királyi raktárban helyezték el, de nem őrizték jól. 1791. szeptember 12 és 16 között a raktárt többször is kifosztották, ami csak szeptember 17-én vettek észre. És bár a koronaékszerek nagy részét hamarosan visszaszerezték, a kék gyémánt eltűnt. Hogy mi történt ezután pontosan, azt Homály övezi. Egy történet szerint a francia koronaékszerek ellopása forradalmárok benfentes munkája volt, és a kék gyémántot a braunschweigi herceg megvesztegetésére használták, aki azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja Franciaországot a monarchia visszaállítása érdekében. Mások szerint a kék drága kő Wilhelm Falszhoz, egy amsterdami gyémántcsiszolóhoz jutott. A gyémántot aztán állítólag fiai ellopták tőle, és végül a híres londoni gyémánt kereskedőhöz, Daniel Eliassonhoz jutott. Akárhogy is történt, tény az, hogy a kék gyémánt 1812-ben újra felbukkant Londonban. A kő azonban valamivel kisebb és más csiszolású volt. Legtöbben mégis úgy vélték, hogy a French Blue és a Londonban felbukkant kék gyémánt egy és ugyanaz. Ám valaki újra csiszoltatta azért, hogy ne lehessen a francia korona tulajdonokként azonosítani, és hogy újra el lehessen adni. Ami sokáig csak feltevés volt, az néhány évvel ezelőtt bizonyossággá vált. A French Blue fennmaradt ólommodellje és a számítógépes modellezés alapján végzett összehasonlítást megállapította, hogy a Hope gyémánt valóban az újravágott francia kék gyémánt. A szakértők rekonstruálták az eltűnt French Blue-t. Miután ez megtörtént, modellezték a Hope gyémántot is, és így összetudták hasonlítani a két követ. Kiderült, hogy a Hope és a French Blue elképesztően jól illeszkedik egymásba. De vissza Londonba, Eliassonhoz. Itt van egy érdekes pont, amire egyes kutatók rámutatnak. A kék kő felbukkanása pontosan 20 évvel a lopás után történt, tehát akkor, amikor Franciaországban a háború idején elkövetett lopás 20 éves elévülési ideje éppen lejárt. Más kutatók szerint azonban a teória nem állja meg a helyét, mivel hogy a French Blue, a francia korona tulajdona, automatikusan állami tulajdonba került, amikor a forradalom alatt elkobozták. A francia állami tulajdon ellopására pedig nem vonatkozik elévülési idő. Akárhogy is, a kék gyémánt következő tulajdonosa a közutálatnak örvendő IV. György angol király lett, aki megvásárolta Eliasontól. György király halála után a gyémántot eladták, hogy hatalmas adóságait kifizethessék. 1839-ben, vagy talán már korábban a kék gyémánt Henry Philip Hope birtokába került, aki egy dúsgazdag bankár, műkincs és drágakő gyűjtő volt. Amikor megszerezte a nagy kék gyémántot, átkeresztelte a saját nevére. Mivel soha nem nősült meg, halálakor 3 unokaöcsére hadta vagyonát. A Hope gyémánt az unokaöcsei közül a legidősebbre, Harry Thomas Hope-ra szállt. A kő még egy ideig a családban maradt. 1887-ben mindössze 21 évesen örökölte Lord Francis Hope az ékszert testvéreivel megosztva. Lord Francis Hope mestere volt a pénz elverésének. Legendásan kicsapongó életmódot folytatott, szeretett sokat inni, enni és játszani, és legszívesebben gyönyörű showgirlökkel vette magát körül. Az új Lord 1894-ben feleségül vett egy amerikai színésznőt, illetve burlesque táncosnőt, aki később színpadi fellépései során a nagy kék követ viselte. Lord Hope néhány év alatt horribilis adóságokat halmozott fel, ezt követően annak rendje és módja szerint csődbe ment, felesége pedig elhagyta őt egy másik férfiért. Lord Hope anyagi helyzete egyre kilátástalanabbá vált, ezért megpróbálta a kék gyémánttal törleszteni adóságait. Sikertelenül. Csak a 3. bírósági kérelmét fogadták el. Lord Francis, aki addigra már szinte teljes örökségét, beleértve értékes műkincs gyűjteményét és több hercegi birtokát is eladni kényszerült, a kék gyémántot 1901-ben mindössze 16.000 fontért, ami ma körülbelül 1,4 millió eurónak felel meg, adta el. További életéről csak annyit tudni, hogy hamarosan újra házasodott és 3 gyereke született, és hogy 75 éves korában halt meg. 1901-ben állítólag az orosz Kanitovszki herceg vásárolta meg a követ, és a szeretőinek ajándékozta. Kicsivel később azonban hűtlenség miatt lelőtte a nőt, és nem sokkal később őt is meggyilkolták. 1908-ban állítólag II. Abdulhamid török szultán szerezte meg a gyémántot 400.000 dollárért, és kedvenc szeretőinek ajándékozta, akit azonban maga végeztetett ki nem sokkal később. Hamarosan a szultán maga is száműzetésbe kényszerült. Egyébként az egész uralkodását szerencsétlenségek, lázadások és sikertelen háborúk jellemezték. Külföldön Abdul, az átkozott néven ismerték. A legenda szerint a kereskedő, aki a tranzakciót lebonyolította és aki eladta neki a követ, feleségével és gyerekével motorozás közben lezuhant egy szakadékba, és mindannyian meghaltak. 1911-ben Pierre Cartier Párizsban megszerezte a Hope-ot. A Cartier név biztos ismerősen cseng a füledben, a család már régóta foglalkozik exkluzív és különleges ékszerekkel. És Pierre Cartier pontosan tudta, hogy kinek fogja felajánlani megvételre a követ. És ezzel elérkeztünk a Hope gyémánt leghíresebb tulajdonosához, Evelyn Walsh McLeanhez. A Hope gyémánt talán egyetlen más viselőjét sem sújtotta olyan gyakran a sors, mint Evelynt. Az ékszer 36 évig volt a tulajdonában. 36 évig, amelyet veszteség, alkoholizmus, drogfüggőség, őrület és halál kísért. A 20. század elején Evelyn és férje Edward a legmagasabb társadalmi körökhöz tartoztak Amerikában. Mindketten jómódú családból származtak. Evelyn apja Camp Bird bánya tulajdonosaként a világ leggazdagabb emberei közé tartozott. Ez Evelynnek hihetetlenül fényűző és extravagáns életet biztosított, és már elég korán elkezdte a híres drágakövek és ékszerek gyűjtését. 1908-ban ment hozzá Edward McLeanhez, a The Washington Post újság örököséhez. A házasságból 4 gyerek született, Winston, John, Edward és Emily. McLeanék egyfajta celeb házaspár voltak. Mindketten szerettek enni, inni és bulizni, szerették költeni a pénzüket. A mottójuk ez volt. Nem gond, ha drága, de legyen lélegzetelállító. Ehhez az epizódhoz egyébként többek között Evelyn könyvét, a biográfiáját is felhasználtam, igencsak ajánlom, mert nagyon szórakoztató és szókimondó a stílusa. De vissza a bulizó párhoz. A fiatal pár mindössze 22, illetve 24 éves volt, amikor a párizsi Bristol Hotelban találkoztak Pierre Cartier-val. Evelyn így írta le a jelenetet, ami bevonult a történelembe. Pierre Cartier meglátogatott minket a párizsi Hotel Bristolban egy kis elegáns csomaggal a kezében, lezárt viaszpecsétekkel. A viselkedése rendkívül titokzatos volt. Feltételezem, hogy egy párizsi ékszerkereskedőnek, aki az ultra gazdagok között akar kereskedni, többé-kevésbé szimpadiasnak kell lennie. Nagyszerű üzletkötő és ravasz üzletemben volt, aki gondosan volt felöltözve, akár egy nő, aki az első nagy bájára készül. Hallott már a török forradalomról? Kérdezte Cartier, és fényesen manikűrözött körmeit a csomagon nyugtatta. Hát, amikor Konstantinápolyban voltunk, lövöldöztek kissé az utcákon. Nászútra mentünk oda, még a török szultán háremébe is bebocsátást nyertem, mondta Evelyn kicsit unottan. Egy csomó molett nőt láttam, akik azonban néhány figyelemre méltó ékszert viseltek. Igen, mesélte nekem, amikor megvásárolta tőlem a Nász ajándékát, a kelet csillagát, emlékezett vissza Cartier. Nagyon jól emlékszem, mintha akkor azt mondta volna, hogy látott egy ékszert a háremben egy nagy kék gyémántot, ami a szultán kedvencének a nyakán díszelgett. Gyönyörű nyak volt, ugye? Azt hiszem, igen. Evelyn visszaemlékezett a kőre és azokra az ékszerekre, amelyek láttán, saját elmondása szerint, viszketni kezdtek az ujjai. Hát persze, folytatta Cartier. Az ilyen dolgok lenyűgözik az embert, és különben is nem sok nyugati nő járt még ilyen helyen. Egyébként úgy hallottam, hogy a nőt, aki a követ viselte, a szultán saját kézzel szúrta halálra. Evelyn azonban rémület helyett érdeklődés kezdett érezni. Cartier pedig mesélni kezdett a gyémántról, miközben a keze végig a kis csomagon nyugodott, amelynek a mélyén a kő lapult. És ekkor még egy szó sem esett az árról. Ez csak egy ékszerkereskedő látogatása volt egy barátnál. Végül felbontotta a csomagot, majd Evelyn elé tartotta a Hope gyémántot. Evelyn szíven nagyot dobbant. Egyetlen más drága kő sem olyan ritka, mint a valódi kék gyémánt, és ő még soha nem látott egy másik olyan kék színt, mint a Hope gyémánté. Bár a követ lélegzett elállítónak találta, valami furcsa érzés fogta el, és Cartiernek nemleges választ adott, azzal indokolva, hogy a foglalat nem tetszik neki. De a ravasz Pierre Cartier újra csiszoltatta a gyémántot, és új foglalatot készítetett. Néhány hónap múlva levelet kaptak a Cartier házból. Evelyn férje beszélt vele, és beszámolt arról, hogy az ékszerkereskedő egyszerűen csak azt akarja, hogy a Hope gyémántot szombattól hétfőig őrizzék hatalmas, fényűző palotájukban. Evelyn beleegyezett, és megkérte a férjét, hogy tegye a drága követ a komódjára. Azután egy furcsa dolog történt, Evelyn szavaival. Az ékszer órákon át bámult rám. A foglalatot teljes egészében gyémánt keretre cserélték, és a kő egy pompás gyémánt láncon lógott. Valamikor az éjszaka folyamán elkezdtem akarni ezt a követ. Pierre Cartier hétfő reggel megjelent Evelyn rezidenciáján. A kő árát 154 ezer dollárban állapították meg. Egy gyémánt ördögűzése. A Hope gyémánt 1911-ben került Evelynhez. Sok egyéb észfeszítően ritka és nagy kővel egyetemben, például a 94 karátos kelet csillaga szintén a gyémánt gyűjteményének része volt. Ha érdekel, posztoltam képeket Evelynről is, amint a gyémántjait viseli. Evelyn naponta kapott leveleket ismert és ismeretlen személyektől, akik olvasták, hogy a Hope gyémánt tulajdonosa lett. Többen többször is figyelmeztették, hogy szabaduljon meg a gyémántól. Az emberek a követ hibáztatták, tönkrement életükért, halálesetekért, szerencsétlenségekért, sőt, néhányan könyörögtek neki, hogy dobja el és törje meg végre a gonosz varázslatot. Evelyn a szűnni nem akaró levelek áradatát növekvő idegességgel fogadta. Ezért aztán gondolt egyet, és egy szép napon a táskájába tette a gyémántot, és barátnőivel egy templom felé vette az útját. A nap barátságosan sütött le a két nőre, akik sápadtan igyekeztek a templom felé. Egy gyémánt ördögűzésére készülődtek. Nézze, atyám, ez az átok nyugtalanít. Megáldaná a követ a kedvemért, és kiűzné belőle az ördögöt. Evelyn, meginevő barátnője és a lelkész egy templom kis mellékszobájában voltak. Russell atya felvette a mise ruháját, és egy kis bársonypárnára helyezte a Hope gyémántot. Miközben az előkészületeket folytatta, hirtelen besötétült az ég, villámok cikáztak. Mendörgés rázta a templomot. Evelyn nem szégyelte bevallani, hogy megijedt. Nem volt szél vagy eső, csak sűrű sötétség és vakító villámok. Az utca túloldalán egy fába a villám csapódott, és az szilánkokra tört. Megi félig meddig őrjöngött a félelemtől. Ujjai a rózsafűzéren jártak. Evelyn azt kívánta, bárcsak neki is ilyen hite lenne. A pap latin szavai különös vigaszt nyújtottak neki. Azóta napóta amuletként hordta a gyémántját. Saját szavaival. Megáldattam a követ, és most hátradőlök, és hagyom, hogy az átok és az áldás küzdjön meg egymással. Lehet, hogy csak áltatom magam, de szeretek úgy tenni, mintha szerencsét hozna. Mégis Evelyn sosem engedte, hogy barátai vagy gyerekei hozzáérjenek a kőhöz. És ugyan elképzelhetetlen luxusban élt, de egy csomó csapás érte életében. Evelyn 9 éves elsőszülött fia Winston meghalt, miután hatalmas rezidenciájuk előtt elütötte egy autó. Evelyn ezután drogfüggővé vált, a férje pedig az alkohol rabja lett. Férje később elhagyta őt, miután tiltott viszonyba keveredett. Súlyos alkoholista lett, megőrült, és később egy elmegyógyintézetben halt meg. A család híres újságát, a The Washington Postot 1932-ben pénzügyi nehézségek miatt elárverezték. Lánya pedig, egyetlen lánya, Emily 1946-ban 24 évesen altató túladagolásban halt meg. A szerencsétlenségek felhalmozódásáról a média a Hope gyémánt átkaként kezdett el cikkezni. Evelyn, alig egy évvel lánya halála után, 61 éves korában tüdőgyulladásban halt meg. A Hope gyémánthoz mindvégig ragaszkodott. Halálakor hatalmas adósságot hagyott hátra. Bár Evelyn azt szerette volna, hogy ékszerei az unokáihoz kerüljenek, ékszereit 1949-ben, két évvel a halála után eladásra bocsájtották, hogy a hagyatékból származó adósságokat rendezzék. Evelyn halála után a híres ékszerszakértő, a sztárok és uralkodók ékszerésze Harry Winston vásárolta meg a teljes kollekcióját. Mivel hosszabb ideig nem talált rá vevőt, úgy döntött, hogy elajándékozza a Hope gyémántot. Egyébként Winston úr kevéssé aggódott a Hope gyémántot övező hírnév vagy urambocsázátok miatt, és többször is magával vitte az Atlanti-óceánon túlra. 1958-ban aztán hivatalosan is a Washingtoni Smithsonian intézetnek ajándékozta, hogy egy újonnan létrehozott drága kőgyűjtemény középpontjába kerüljen, illetve hogy másokat is adományozásra ösztönözzön. A Hope gyémánttal kapcsolatban rettenetesen sok legenda és sztori variáció kering, és egyszerűen visszakövethetetlen, hogy mi a faktum, hol kozmetikázták egy kicsit a tényeket, és hogy mi a komplett kitalált dolog. De a következő sztorinak utána tudtam nézni, méghozzá az amerikai postahivataltól származik a következő információ. A Hope gyémántot, amely mai áron 200-250 millió dollárt ér, Winston úr a postán adta fel, nem túl csinos barna csomagoló papírban, egészen pontosan 2,90 dollár postaköltséggel, illetve 142 dollár biztosítási díjjal. A csomag egyébként csak 1 millióra volt biztosítva. A csomagról készült képet is posztoltam az Instagram oldalamon, sok egyéb képpel és infóval együtt. Ha érdekel, akkor keresse az a Tagito podcastra. 1958. november 10-én a Hope gyémánt tehát egy feltűnésmentes csomagban érkezett a Smithsonian intézetbe. Ezen a napon egy bizonyos James Todd postás szállította ki a rendkívüli küldeményt. Múzeumba kerülése után emberek tömege írt az igazgatónak, hogy ne állítsák ki, mert Amerikára szabadíthatja az átkot. Ne felejtsük, a hidegháború kellős közepén történt ez. A Hope hírneve aggasztotta az embereket. Mi van, ha a Szovjetunió megtámadja Amerikát? Ékszerészek, újságírók, a gyémánt változó tulajdonosai, sőt olyan emberek is, akik soha nem viselték a drága követ, és egyáltalán semmi kapcsolatuk nem volt hozzá, bajos figyelmeztetéseket küldtek a múzeum vezetőségének. És mintha a sors nekik akart volna igazat adni, James Todd postás alig egy évvel a végzetes kézbesítés után szerencsétlenségek egész sora érte. 34 éves felesége szívrohamban halt meg. James magát elütötte egy teherautó, a balesetben nagyon súlyosan megsérült. A kutyája is elpusztult, mégpedig azért, mert megfojtotta a saját póráza. Végül Todd háza is leégett. James Todd postás sorsa az utolsó ismert szerencsétlenség, amelyet a Hope-nak tulajdonítanak. És most nézzük, mit mond a tudomány. Mit tudunk a gyémántokról? Megígérem, lesz néhány faktum, ami nem annyira széles körben ismert. Keletkezésük és lelőhelyeik. A gyémánt kialakulásához nagyon speciális dolgok szükségesek. 900 és 1500 Celsius fok közötti hőmérséklet és 45-60 kilobár nyomás szükséges. A földfelszín alatt 150-200 kilométeres mélységben adottak ezek a körülmények. A Föld történeti krétakorban, úgy 70-140 millió évvel ezelőtt, néhány földrész területén, főképp a mai Afrikában, hatalmas vulkánkitörések rázták meg a tektonikus lemezeket. Ezek a kitörések hozták fel a gyémántokat kürtőszerű krátereken keresztül, a tektonikus lemezek alól, ebből a 150-200 kilométeres mélységből. Ezek az elsődleges lelőhelyek. A másodlagos lelőhelyek az erózió által szétmálott kőzetekkel beterített völgyek, folyópadok és folyómedrek. Ezek főképp Indiában és Brazíliában találhatók. Harmadlagosak pedig a folyók által a tengerekbe holdott, a partmenti tengerfenék homokjába ágyazódott gyémántok. Egyébként találtak gyémántot meteoritokban is. Ahogy az epizód elején mondtam, az időszámításunk előtti 4. századtól kezdve nagyjából 1000 éven át India volt az egyetlen gyémánt forrás. A gyémánt termelés a 20. században óriásira nőtt. India maximális termelése mondjuk a 16. században talán olyan évi 50 000-100 000 karát volt, ami nagyon csekély a jelenlegi mintegy 100 millió karátos termeléshez képest. Napjainkban gyémántot körülbelül 25 országban bányásznak, Európa és az Antarktisz kivételével minden kontinensen. Ahhoz képest, hogy a gyémántok mennyire idősek, maga a gyémánt az emberiség történelmében viszonylag fiatal, alig 3000 éve bányásszák. Egyébként az angol diamond és a német diamant szó a görög adamant szóból származik, ami legyőzhetetlent jelent. A gyémántot ugyanolyan atomok építik fel, mint a szenet, vagy a ceruzában levő grafitot. Az eltérés köztük, a bennük levő atomok egymáshoz viszonyított helyzetében és a rács szerkezetük különbözőségében keresendő. A gyémánt egyébként rendkívül jó hővezető, erősen ellenáll a savaknak és a lúgoknak, csak krómkénsavban oldódik. A gyémánt főképp oktaéder, kocka, köbös dodekaéder és iker kristály formában kristályosodik, bár ennyire jól körülhatárolt formában ritkán található meg a természetben. Köztudott, hogy a gyémánt rettentően kemény. Van erre egy 10-es fokozatú skála, méghozzá a Mohs-féle keménységi skála, ami az ásványok kartolási keménységének jellemzésére használatos. A lényege az, hogy minden nagyobb sorszámú ásvány karcolja az előtte álló, nála kisebb sorszámúakat. A lista egyébként nem lineális. Csak hogy tudjuk hova tenni, ezen a skálán például a fluorit 4-es keménységű, tehát tűvel nehezen, késsel könnyen karcolható. Az amazonit 6-os, még rezelhető, míg a gyémánt 10-es, karcolja az összes többi anyagot. És itt most jöjjön 3 fun fact. Az első, a köztudatban ma is él az a hiedelem, hogy csak a gyémánt képes az üveget karcolni. Az üveg a Mohs skálán a 7-es, tehát az összes keményebb anyag karcolja őt, így például a cirkónia is könnyedén karcolja. A gyémánt viszont nem karcolja, hanem vágja az üveget. És csak zárójelben, gyémántot csak gyémánttal vagy lézerrel lehet megmunkálni. A második az, hogy a gyémánt darabokra eshet. Ha véletlenül a kaletre esik, akkor az akár csak kicsi ütődés következtében is a hasadási határok mentén több darabra eshet szét. A harmadik pedig, hogy a gyémánt a közhittel ellentétben nem elpusztíthatatlan. Már Isaac Newton 1675-ben a gyémánt erős fénytöréséből arra következtetett, hogy az égethető. Alig 20 évvel később gyújtott tükör segítségével sikerült elégetni a gyémántokat. Csak hogy elképzelhető legyen, egy oktaéder alakú 0,1 karát méretű gyémánt kristály vákumban 2020 Celsius fokon 3 perc alatt grafitizálódik. Miért olyan lélegzetelállítóak a gyémántok? Talán a tűzük miatt, ahogy a fény játszik bennük. A gyémántok csiszolásáról, csiszolási formáiról nagyon sokat lehetne beszélni, én itt csak egyfajta csiszolási formát említek meg, ami a leggyakoribb, a brilliáns forma, amelyet Marcel Tolkovsky fejlesztett ki 1919-ben. Ennél a csiszolási formánál a felülről érkező fény majdnem 100%-át veri vissza felfelé, ezért szikráznak, csillognak úgy a brilliánsok. Az ma már szintén köztudott, hogy a drágaköveket karátban mérik. De régebben a drágakő kereskedelemben a Szent János kenyérfa magjai szolgáltak súlymértékül a csereérték megállapítására. Előnye volt, hogy bárhol meg lehetett találni, bárki hozzájuthatott, hátránya viszont az volt, hogy a magok súlya a földrajzi helytől függően eltért egymástól, és a változó nedvesség tartalom miatt az sem volt mindegy, hogy melyik évszakban használták a magokat. Végül 1906-ban bevezették a metrikus rendszert, és határozták meg a karát súlyát, ami egyébként a görög keration szóból származik, ami egy ősi görög mértékegység volt. Így lett tehát egy karát 0,2 gram, azaz 200 mg. A hopp gyémánt a gemológiai laborban. A Hope gyémánt súlyát sokáig 44,5 karátosnak hitték. 1974-ben kivették a foglalatából, és megállapították, hogy a gyémánt súlya valójában 45,52 karát. Kettőbbi típusú gyémántnak minősül, amely félvezető és általában foszforeszkáló gyémánt. A Hope feltűnően erősen vérvörös színben foszforeszkál, amely rövid hullámú ultraibolya fénynek való kitettség után néhány másodpercig is eltart. A gyémánt kék elszíneződését a benne található bornak tulajdonítják. Ez a természetes gyémántoknál csak kb. 0,1%-ban fordul elő. A Smithsonian úgy látszik átokrezisztens. Az intézet a Hope-pal meglehetősen jól járt. A híres kő immár több mint fél évszázada vonza a látogatókat a múzeumba. A Hope gyémánt a 217.868-as számú kiállítási tárgyként most egy vitrínben golyóálló üveg mögött látható. Szakértők értékét úgy 200-250 millió dollárra becsülik. Ez több mint ötször annyi, mint egy másik, hasonló méretű kék drágakőjé. Ami a Hope-ot ennyire értékessé teszi, az már nem a kő, az a története. Akár hiszünk az átokban, akár nem, a Hope gyémánt évszázadok óta izgatja az embereket. Tökéletes minősége, nagy mérete és ritka színe feltűnővé, egyedivé és gyönyörűvé teszi. Lenyűgözőségét tovább fokozza a változatos története, amely magában foglalja, hogy királyok tulajdonában volt, hogy ellopták a francia forradalom alatt, hogy eladták, hogy pénzt keressenek vele szerencsejátékra, hogy jótékonysági célokra használták, és hogy végül a Smithsonian intézetnek ajándékozták, ahol ma is látható. Az epizódot Evelyn szavaival zárom. Azok a régi mesék, amelyek a túl könnyen teljesített kívánságok nyomán bekövetkező tragikus bonyodalmakról szólnak, mintha az én történetemet mesélnék el. Vannak, akik azt hiszik, hogy tényleg átokül a Hope gyémánt kékjének mélyén. Én ezt a szívem mélyén kigúnyolom, mert megértettem, hogy mi volt a bal sors és a gonosz forrása életünkben. A nehézségek, azt hiszem, a meg nem érdemelt gazdagság logikus következményei voltak, fegyelmezetlen kezekben. Ennyi volt az attágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!